A mai témánknak a címe az Istentől jövő világosság. Ézsaiás prófétán keresztül szól hozzánk Isten ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ézsaiás könyvének 60. fejezetéből szeretném az első 3 verset olvasni. Ézsaiás könyve 60. fejezetéből az első verstől kezdve így hangzik Istennek igéje. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Idáig az ige. Tanulmányozásunk eddigi alkalmain már több dolgot vizsgáltunk meg a Bibliában található kijelentések alapján. Megértettük azt, milyen lehetetlen és kilátástalan helyzetbe került az ember a bűn miatt. Nyomon követtük azt is, hogy az ős ellenségtől befolyásolt emberi értelem mindig keres magának sokféle kigondolást, és az esetek többségében mindig a maga értelmére támaszkodva. Mert nem az áll az első helyen az emberek gondolkodásában, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az emberek többségének sokkal fontosabb az, hogy mi a jó nekem. Mi van összhangba az én akaratommal. Tanulmányoztuk azt is, hogy az emberek ebből a kilátástalan helyzetükből csak egyetlen megoldás biztosít kiutat, szabadulást. Ezt az egyetlen megoldást kinyilatkoztató üzenetet a Biblia evangéliumnak, azaz jó hírnek, örömhírnek nevezi. Ennek az Istentől jövő jó hírnek az a lényege, hogy bár az ember a bűnt választotta, és ezzel kárhozatra ítélte saját magát, de az Isten nem nyugodott bele, hanem közbelépett, és közbelépésével felajánlotta az ember számára a szabadulást és a segítséget. És ezt a szabadulást fogalmazza meg Jézus, amikor Nikodémussal beszélget, és elmondja neki, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ahhoz, hogy Jézus Krisztusban felismerjük, megértsük és elfogadjuk magunk számára az Isten egyetlen megoldását, na ehhez van szükség egy mennyei fényre, egy felülről jövő megvilágosodásra. Enélkül nem lehetséges. Pál apostol szerint azért van erre szükség, mert az e világ istene meghomályosította az emberek értelmét, hogy ne lássák meg Krisztus dicsőséges evangéliumának a tiszta fényét. Ne értsék egyáltalán az Isten evangéliumát. Isten azonban, mivel közbelép, és a segítségét akarja felajánlani, ezért minden ember életébe elhozza azt a pillanatot, hogy jön egy megvilágosodás. Más megvilágításba, más fénybe látja meg a dolgokat, amikkel nem foglalkozott, ami nem érdekelte, ami talán bolondság volt számára. Azért teszi Isten ezt, hogy minden ember számára legalább egyszer felragyogjon, és láthatóvá váljon Krisztusban az Isten dicsőségének az ismerete. Éppen ezért nagyon fontos számunkra az a kérdés, hogy amikor elérkezik ez a pillanat, amikor Isten világosságot gyújt a mi szívünkben és az elménkbe, és bevilágít oda, akkor hogyan reagálunk? Mit teszünk ezzel a világossággal? Hogy lépünk tovább? Hadd szemléltessem egy kicsit. A fizikai életben is különböző módon reagálnak az emberek a fényre, a világosságra. Vannak, akik, amikor világosságot gyújtanak mellettük, akkor elkezdenek hunyorogni, de annak ellenére mégis, mivel tudják, hogy szükségük van erre a világosságra, hiszen így kell majd folytatni a napot, ezért próbálják hozzászoktatni magukat. És egy idő után a szemük, az egész szervezetük rááll és hozzászokik ehhez a fényhez. Ez történhet úgy, mikor reggel felébredünk és villanygyújtunk, vagy éppen kinyitjuk a spalettát és beárad a fény, akkor az első pillanatokban zavar és bánt, de hozzászoktatjuk magunkat, mert tudjuk, hogy szükségünk van rá. Vannak, akik azonnal tiltakoznak a fény ellen, azért, mert bántja őket, zavarja őket a fénynek az ereje, és igyekeznek vagy megszüntetni a fényt, vagy kikerülni a hatásköréből. Vannak olyanok is, akik már jó előre mindenféle óvintézkedést megtesznek, hogy még csak véletlenül se következzen, hogy őket hirtelen lepje meg egy fény és világosság. A fény elől minden lehetőséget elzárnak. No, ezt azért mondtam el, mert a lelki élet területén ugyanilyen törvényszerűségek alapján viszonyulnak és reagálnak az emberek. Az Istentől jövő világosságra is. Először mi is hunyorgunk tőle. Szokatlan. A 70 tanítvány azt mondta Jézusnak, amit te mondasz, Uram, az kemény beszéd nekünk. Kicsoda hallgathatja ezt? Sőt, néha annyira erős az Istentől jövő fény, hogy maga az Isten is csak fokozatonként erősíti fel előttünk. Azt mondja a tanítványainak, még sok mondani valom volna nektek, de most még el nem hordozhatjátok. De mikor majd eljön az igazságnak lelke, akkor az elvezérel, lépésről lépésre benneteket az igazságra. A különböző emberi reakciók miatt Isten előre figyelmeztet bennünket arra, hogy egy rendkívüli világosság fog jönni tőle. Azért, hogy ne lepődjünk meg, ne érjen váratlanul bennünket. Egyrészt ennek a világosságnak egy bennünket, a lelkünket, az értelmünket megvilágosító hatása kell, hogy legyen, másrészt pedig számunkra megmentő ereje és befolyása kell, hogy meg tudjuk változtatni az életünket akkor, amikor ebben a világosságban megláttuk, hogy mi nem jó. Talán egy élő példával hadd szemléltessem. Egyszer voltam egy olyan helyen, ahol nagyon sok ember kellett, hogy megszálljon egyetlen helyen, és reggel egyiknek, másiknak korán ment a vonatja. De a másik iránti együttérzésből nem kapcsolta fel a villanyt, nehogy felébressze a társakat, akik még aludtak, és így sötétbe öltözködött fel. És csak az állomáson vette észre, hogy nem a saját cipője van rajta. Na, így vagyunk mi. Sokszor a sötétbe nem látunk olyan dolgokat, amit pedig cselekszünk. Azt hisszük, hogy nagyon jót teszünk, a valóságban pedig rosszat. Ezért az Isten világosságot akar gyújtani a lelkünkben, hogy a belső szemünkkel lássuk a saját életünkbe azt, hogy mi az, ami nem jó nekünk se, a környezetünknek se, az Istennel való kapcsolatunknak se, és még lehetne sorolni ezt a sort. Ézsaiás prófétán keresztül éppen ezért az Úr figyelmeztet, Ézsaiás könyvének 9. fejezetében, a 2. versben olvashatjuk, a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának völgyében, fény ragyog fel felettük, mondja a próféta. Ugyancsak Ézsaiáson keresztül üzen Isten nem csak azoknak, akik eleve a sötétségben vannak, hanem azoknak is, akik már nincsenek a sötétségben. Ők már a világosság fiai, és a világosságban járnak, de elaludtak a világosságban. És ezeknek üzeni azt, amit az alapigében felolvastunk Ézsaiás 60. fejezetében, hogy kelj fel, és világosodjál, mert eljött a te világosságod. Ott van melletted, körülölel téged, szeretne megvilágosítani téged. de úgy, hogy alszol, úgy ez nem lehetséges. Fel kell ébredni, fel kell támadni. Ez az üzenet tartalmában tulajdonképpen egy nagyon kritikus üzenet azokhoz, akiknek pedig maguknak is a világ világosságaivá kellene, hogy legyenek. Már régen másoknak kellene világítani, és az Úr még mindig arra biztat, hogy kelj fel végre, és magad világosodjál. Ez egy kicsit olyan, mint az a kályha, amiben nem gyújtottuk még meg a tüzet. Az a kályha nem tud melegíteni másokat. Először magában a kályhában kell a tűznek meggyulladni, magának a kályhának kell áttelítődni a benne lévő tűz melegétől, és amikor megfelelően átjárta a kályhát a tűz, csak akkor tudja kezdeni árasztani magából a meleget. Mindig jobban és jobban. És így vagyunk mi a világossággal is. Jézus azt mondja ugyan, ti vagytok a világ világossága, de máshol azt mondja, csak akkor, ha engem követtek. Mert csak az lehet a világ világosság, aki Jézust követi. Az nem jár a sötétségben. Övé lesz az életnek világossága. De csak Jézus mellett. Ha nem vagyok mellette, ha nincs vele élő kapcsolatom, ha elaludtam ezt a kapcsolatot, akkor éppen nem vagyok a világ világossága. Ézsaiás próféta üzenete tulajdonképpen az ószövetségi megfelelőjét képezi annak az eseménynek, amiről a Jelenések 18. fejezet első versében olvashatunk. Ézsaiás még csak feltételes eseményként beszél arról, hogy Isten népén egyszer fel fog támadni az Isten dicsősége. Ézsaiás még csak azt mondja, hogy ha végre felébred alvó állapotából, és felkel, és megvilágosodik, akkor az Úr dicsősége rajta feltámad. János apostol azonban már egy beteljesedett eseményként szemlélhette ezt. Ezért úgy jegyzi föl az írásában, hogy az egész föld fény lett az ő dicsőségüktől. Az egész föld fény lett. Isten János apostolon keresztül szeretne biztosítani bennünket, hogy ez az esemény, még ha most nincs is beteljesedve, de egyszer be fog teljesedni. A kérdés csak az, te és én részese leszünk ebben. Elmondhatjuk-e azt, hogy rajtunk is feltámadt az Úr, és az ő dicsősége? Elmondhatjuk-e azt, hogy megvilágosodtunk, tisztábban láttunk saját állapotunkat is, és az Istennel való kapcsolatunkat is? Ennek a proféciának azért kell beteljesedni, mert csak ezzel a rajtunk megnyugvó isteni dicsőséggel leszünk alkalmasak és képesek arra, hogy a Szentléleknek a mérték nélküli kiárasztásában részesüljünk. Amíg ez a megvilágosodás, a felébredés nem történik meg, addig Isten nem áraszthatja az ő szent lelkét. Ézsaiás próféta előmunkása annak az isteni szándéknak, hogy ez az esemény egyszer valóban bekövetkezzen. Ezért a prófétán keresztül egy határozott cselekvésre szólítja fel Istennek a népét, és azt mondja, szinte parancsolva, kelj fel, és világosodjál. Ez nem egy kérlelés, ez egy isteni parancs. Ennek a felszólításnak egy nagyon sürgető jellege van. Amiért ugyanis fel kellene kelnünk, az nem más, mint az Isten világosságának a fogadása, és ez a világosság már itt van, de nem tud velünk mit kezdeni, mert még alszunk, lelkileg. A bizonyságtételek üzenetein keresztül szintén megerősítést kapunk arra vonatkozóan, hogy ezt az eljövetelt valóban már múlt időben kell értenünk. Így olvasom a bizonyságtétel soraiban, a harmadik angyal hangos kiáltása már megkezdődött. Krisztusnak a bűnbocsátó megváltó igazságának hirdetése által. Ez ama angyal világosságának a kezdete, akinek dicsősége be kell, hogy töltse az egész földet. Ez a kijelentés több mint egy évszázada hangzott már el, amikor népünk között a hitáltali megigazulás üzenete egy rendkívül átható, meggyőző erővel volt hirdetve, az Istentől való világosság tehát, amely Jézus Krisztushoz kellene, hogy vezéreljen bennünket, na ez egyszer már körülfogta Istennek népét. Körülfogta azért, hogy felébresszen, felkészítsen a késő eső fogadására. Ugyanakkor ez a kijelentés egy profétikus útvonalat is mutat, a beteljesedés sorrendjét ismerhetjük meg általa, ugyanis azt mondja el, hogy először a harmadik angyal hangos kiáltása kell történjen. Azért, hogy utána ennek a munkának az eredményeként kiáraszthassa Isten az ő szent lelkét. De mi a harmadik angyal hangos kiáltása? Mi a hangos kiáltás? Mi hajlamosak vagyunk arra, adventisták, hogy azt gondoljuk és azt higgyük, hogy a hangos kiáltás egy általános misszió munkában fog teljesedni. Nagyon sokszor teszteltem már ezt a kérdést, megkérdeztem a gyülekezetben lévő testvéreket, hogy mi a hangos kiáltás. És majdnem mindenki azt mondta, hogy az a misszió munka, amit a Jelenések 18 fejezete ír le, amikor Isten népe majd hirdeti, hogy fussatok ki belőle én népem, amikor a nagy begyűjtés történik. És ez bizonyos vonatkozásban igaz, de csak akkor, ha azt mondjuk, hogy a hangos kiáltásnak ez a második lépcsője, de nem az első. Az első lépcsője a hangos kiáltásnak Isten népe között kell történni. Isten üzenete először is az ő népe között fog hangozni, amit olvastunk Ézsaiás könyvéből, a 60. fejezetből, ez is egy ilyen kiáltás. Azt mondja, hogy kelj fel, és világosodjál. Isten népét akarja felébreszteni. Jézus is az egyik példázatával tulajdonképpen erre utal, amikor a 10 szűzről szóló példázatát mondja el. Ebben a példázatában azt mondja, az ő visszajövetelére várakozók mindegyike elaludt. Ezért éjfélkor egy küldött, egy hírnök kellett, hogy jöjjön, aki hangos kiáltással ébresztette fel az alvó szüzeket, hogy imhol jö a vőlegény, jöjjetek elébe, és ne aludjatok. Ez a ébresztő üzenet, amely a lelki alvásból fel tud ébreszteni, na ez a Jézusban való hitáltali megigazulás üzenete. És ez az, ami már több mint 100 évvel ezelőtt egyszer nagyon erőteljesen megszólította a népünket. De szomorú tény, hogy még a 100 év távlatában sem mondhatjuk el, hogy már végre igazán felébredtünk az Istentől jövő üzenet hatására. Mivel ezek a kinyilatkoztatások a múlt eseményeként tüntetik fel a nagy világosság eljövetelét Isten népéhez, ezért szinte olyan riadószerű kiáltásként kellene hangozni. Hajlandók vagyunk-e felkelni a lelki szunnyadásunkból? Vagy mit teszünk azért, hogy Istennek ne kelljen még tovább várni? Készülünk-e arra, hogy az Isten dicsősége végre rajtam is, vagy rajtunk is feltámadjon és megnyugodjon? Teszünk-e lépéseket annak érdekében, hogy az Istentől jövő világosságba lépve végre meglássuk magunkat úgy, olyannak, amilyenek vagyunk a valóságban? Én úgy gondolom, azért, hogy végre ez bekövetkezzen, mindegyikünknek szüksége van egy olyan sokkoló élményre, mint amilyenen Pál apostol esett át a damaszkuszi úton. Mindegyikünknek szüksége van Jézussal egy olyan személyes találkozásra, mint amilyennel Pál találkozott a damaszkuszi úton. Ott ő akkor Jézus világosságába került. Istentől jövő fény vette körül az apostolt. Jézus világossága minden emberből kivált bizonyos reakciót. Az egyik embert egész életének az átértékelésére készteti. Másokban viszont csak egy félelemmel kevert bizonytalanság támad, mint azokban az emberekben, akik Pált kísérték. Mert nem tudják, hogy mi történik. Látnak valamit, hallanak valamit, de nem értik az összefüggéseket. Mert ők nem a fény közepén vannak. Kívülállóként szemlélik azt, ami az Istentől jövő világosságon belül történik. A Jézussal való találkozás szempontjából tehát döntő tényező, hogy én hol helyezkedek el. Én azok között vagyok-e, akik az Istentől jövő fényben vannak, vagy kívülről szemlélem, hogy velük mi történik. Nagyon nem mindegy. Ebben a találkozásban, ha ez megtörténik úgy, ahogy az Pállal, akkor egyáltalán nem számít, milyen volt az előző életünk. Legalábbis nem az emberek nézőpontjából számít. Az emberek megítélése szerint Pál is teljesen méltatlan volt arra, hogy Isten ilyen megkülönböztetett módon foglalkozzon vele. És Anániás, akit ugye Damaszkuszból küldött ki az Úr, az próbálta is meggyőzni Jézust, hogy ez egy teljesen lehetetlen és irreális elképzelés, hogy most nekem oda kell menni ehhez az emberhez. És szinte Anániás biztos volt benne, most én helyette fogalmazom meg, hogy az Úr valamit félreért. Valamit nem jól ért. És elkezdi meggyőzni az Urat, hogy Uram, hát én nem egy embertől, hanem sok embertől hallottam e felől. Tehát az információm az biztos. Nem vagyok félreinformálva. Sok bosszúsággal illette a te szenteidet Jeruzsálemben ez az ember. Itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet hívják segítségül. Minden érvet próbál felsorakoztatni. Tehát emberi nézőpontból Pál nem egy ideális ember volt. Emberi nézőpontból nem úgy nézett ki, mint az Istennek az embere. Jézus viszont egy nagyon fontos dolgot igyekszik elmondani, és ezzel meggyőzni ezt a kételkedő szolgáját, Anániást. Azt mondja neki, választott edényem ő. Gondolhatjátok, hogy mit érzett ez az ember, amikor Jézus ezt mondja neki, hogy választott edényem ő. Hogy lehet egy ilyen ember választott edény? Úgy látszik, hogy az emberi értelem nagyon nehezen tudja megérteni, elfogadni, ezért Jézusnak újra és újra ismételni kell. Már a 12 tanítványa előtt is próbálta világossá tenni Jézus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Jézus választásán éppen ezért mi sokszor csodálkozunk. De ez mindig abból fakad, hogy mi csak a külső és a látható dolgok alapján ítéljük meg a másik embert. És akkor véleményt alkotunk. És ezt a véleményt megrögzötten akarjuk meg is őrizni. Nem akarunk rajta változtatni. Jézus választása azonban a belső értékek alapján történik, amit mi nem tudunk látni. És hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. Nem is olyan belső értékek alapján, amivel már rendelkezik ez az ember, még sehol nincs benne ez az érték, hanem az Úr tudja, hogy ez az ember később milyen lesz. És az ő kezében mivé fog alakulni és formálódni. És ő már azt az értéket látja, ami majd az ő munkálkodásának az eredményeképpen fog kialakulni ebben az emberben. És ennek alapján, a végeredménynek az alapján mondja, ő választott edényem nekem. Most még méltatlan, alkalmatlan, abszolút nem jó semmire. Erről majd később egy másik előadásban szeretnék is szólni, amikor végig kísérjük, hogy milyen átalakulás történt Pálnak az életébe. Ő maga is azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, ami eddig volt az életemben. És az Úr is így látta, de látta azt, hogy ez az ember milyenné fog válni. milyen átalakulás megy végbe az ő életében. És e szerint az érték szerint, ami majd ki fog alakulni, mondta, hogy ő választott edényem. Ezt teszi az Istentől jövő világosságnak a befolyása és az ereje. Egy ilyen döntő változást tud az emberben munkálni. Pál apostol története azok esetét példázza, akik még csak most találkoztak először az Istennel való közösségből áradó világossággal, függetlenül attól, hogy esetleg nagyon sok ismerettel rendelkeznek. Tulajdonképpen a hitáltali megigazulás evangéliuma csak most érintette először az ő lelküket az, hogy mit jelent az én számomra Jézus Krisztus. Pál is tudott sok mindent a megváltóról, de nem találkozott vele. És nem élte át személyesen, hogy mit jelent ő számára. Ez azért lehetséges, ahogy a Biblia fogalmaz, mert sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. De szeretném hozzátenni nem csak a világot, hanem az Isten népét is. Ha nem így lenne, akkor Isten nem ajánlgatná az ő népének azt, hogy végre kelj már fel és világosodjál. Kinek van szüksége világosodni? Aki sötétségben van. Annak van szüksége. Pál apostol is sötétségben élt korábban. Még akkor is, ha úgy gondolta, hogy ő világosságban jár. Ha úgy gondolta, hogy ő tisztán érti az Isten üzenetét és evangéliumát. A valóságban azonban nem úgy értette. Iszonyú káosz és zűrzavar volt az ő gondolkodásában. És amikor Isten világossága körülvette Pált, akkor az első dolog, ami történt, hogy megvakult. Vakká lett bizonyos dolgoknak a meglátására. De csak egy ideig. És erre szükség volt. Vakká lett Pál a körülötte lévő dolgoknak az érzékelésére és látására. És ahogy Pálnak akkor, úgy nekünk is szükségünk van, hogy Isten tegyen vakká bizonyos dolgokkal szemben, hogy el tudjunk szakadni azoktól a dolgoktól. Addig, míg látom, addig, míg érzékelem, addig, míg az érzékszerveimen keresztül hatással van rám, addig nem bírok elszakadni tőle. És az Isten ezért vakká tesz. Olyan körülményt hogy az életemben, hogy kénytelen vagyok másfelé fordítani a figyelmemnek a fókuszát. És amíg Isten leköti az én figyelmemet egy másik irányba, addig egy átrendeződés történik a lelkemben és a gondolkodásomban. És amikor ez az átrendeződés befejeződik, akkor már visszafordíthatom a tekintetemet, de attól a pillanattól kezdve az a dolog már nincs olyan hatással rám, mert Isten már megváltoztatta a gondolkodásomat. A Szentlélek befolyása alatt vagyok már. Ezért nem tud úgy hatni rám az, ami korábban pedig megbénítóan fogta a tekintetemet és a figyelmemet. És Pálnak is erre volt szüksége, hogy egy időre kikapcsolódjon abból a környezetből, ami őrá olyan megbénító hatással volt. Ez a fény azonban Pált nem csak vakká tette, hanem látóvá is tette. Olyan dolgoknak a meglátására, amiket eddig nem vett észre és nem látott meg, mert ez a fény, ami őt körülvette, a belső szemét nyitotta ki. A belső emberének a szemével, a hit szemével tudott most látni. Most, hogy nem a körülötte lévő világgal foglalkozott, most végre a lelki szeme nyílt meg, hogy olyan dolgok felé forduljon, ami eddig nem tudta a gondolkodását lekötni. Mondhatnánk azt is, hogy ez a fény, ez a vakító fény az ő számára, a lelki szeme számára szemgyógyító ír volt, hogy végre lásson úgy, ahogy az Isten szeretné. Pál apostol eddig csak hallott Jézusról, most azonban személyesen találkozott vele és láthatta őt. Az Isten által adott látás egészen más értékrendbe állította előtte a korábbi tetteit és az egész életét. A világosság özöne áradt lelkének a sötét kamráiba, és leleplezte a tudatlanságát, a tévejgését. Teljesen új összefüggésekben látta meg a Mesiásra vonatkozó proféciákat, jövendöléseket. Milyen jó az, hogy Jézus tesz vakká is, meg látóvá is bennünket. Ha Jézus nem tenne vakká, akkor még mindig az evilági, mulandó, értéktelen dolgok állnának a figyelmünk középpontjába. Jézus nélkül sohasem tudtuk volna meglátni, megérteni az örökkévaló dolgoknak az értékét. Az Isten világossága nem csak a belső látás képességét adja, hanem az értelem képességét is felfokozza. Azért, hogy az Isten világosságában élő ember ne csak hallja vagy olvassa az Isten szavát, hanem értse is azt, amit olvas. Értse is azt. Az összefüggéseiben értse. A Szentírásban adott prófétai előrejelzésekből tudhatjuk, hogy Jézus dicsőséges visszajövetel előtt a föld minden lakosa át kell élje azt az élményt, amit Pál átélt a damaszkuszi úton. Már idéztem az előbb is Ézsaiás könyvének 9. fejezetéből, a 2. versből azt a gondolatot, ahol azt mondja a próféta, hogy a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Fény ragyog fel felettük. Az alapigében szintén Ézsaiás mondja el, hogy ez a világosság Isten népe között fog feltámadni. Először. És majd onnan terjed tovább. És azt mondja ez az Ézsaiás üzenet, hogy akkor népek jönnek a te világosságodhoz, a rajtad feltámadt fényességhez. Tehát ők valóban a világ világosságaivá kell, hogy váljanak, ahogy Jézus a hegyi beszédben el is mondja. És ez olyan mértékű kell legyen, ahogy János beszél a Jelenések könyvében, hogy az egész föld fénylik majd az ő dicsőségétől. Mindezek hátterén fel kell tegyük magunknak a kérdést, hiszem-e komolyan, hogy Jézus dicsőséges visszajövetele közel van? Én úgy gondolom, erre mindannyian adventisták azt mondjuk, hát persze, hogy hiszem. Ezért vagyok adventista. De, ha tudjuk azt, és hisszük is azt, hogy Jézus visszajövetele közel van, akkor azt is tudnunk kell, hogy az Isten népe között feltámadó világosságnak az eseménye, amikor az ő népe végre megvilágosodik, és új fényben lát meg dolgokat, ez még közelebb van. És először ez fog bekövetkezni. Éppen ezért kérdezz magadtól, hogy készülök-e komolyan ennek az Istentől jövő világosságnak a fogadására, amely Jézus Krisztus személyét kell, hogy az én életem középpontjába állítsa. Sőt, úgy is feltehetjük ezt a kérdést, észrevetted-e már ezt az isteni világosságot, hogy közeledik hozzád, és ébrezget téged? Mert a világosságnak ébresztő hatása van. Ha nem zárjuk be az ablakokat este sötétítővel, akkor a hajnali fény, ahogy kezd támadni, kire milyen hatással van a fény, ki mennyire érzékeny a fényre, a fény előbb-utóbb fel fogja ébreszteni az embert. Készülünk erre? Vagy becsuktuk az ablakainkat? Elhúztuk a sötétítőt, hogy ne zavarjon? Ez egy nagy kérdés. Isten színe előtt egy őszinte önvizsgálatot téve kell ezt végig gondolni. Mennyire vagy kész beengedni a szívedbe az Istentől jövő világosságot? Engeded-e, hogy ez a világosság, ahogy Pál a zsidókhoz írott levél 4 rész 12 versében elmondja, hogy megítélje a gondolataidat, a szívednek indulatait? mert ez elhat a szívnek, a léleknek, a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat. A szívnek a legtitkosabb indítékait is. Isten leleplezi a saját lényünket önmagunk előtt. Nem kiteregeti másoknak, de önmagunk előtt le akar leplezni. Mert Isten azt akarja, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy ő lát. Amilyen a valóságban vagyunk. Dávid a 139. Zsoltárban kimondottan imádkozik ezért. Uram, vizsgálj meg. Próbálj meg. Lásd meg. Van-e a gonoszságnak valamilyen útja is nálam? És ha van, mutasd meg. És utána pedig vezérelj engem az igazság ösvényén. Föl kell tegyük magunknak azt a kérdést, kérdezted-e már Pállal együtt, Pálhoz hasonlóan, mint ő ott a damaszkuszi úton remegő szívvel, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Próbáljuk beleélni magunkat abba, hogy amikor Pált körülvette ez a fény, ő nem egyszerűen csak úgy spontán, hegykén jelentette ezt ki, hogy hát mit akarsz, Uram? Hanem remegő szívvel kérdezte Istentől, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ugyanezzel a belső nyitottsággal, őszinteséggel, alázatossággal kell Isten előtt nekünk is ezt kérdezni. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Pál apostol egy nagyon gyakorlatias tanácsot ad, és próbál bennünket a Jézussal való kapcsolatunk vonatkozásban jó útra terelni, és azt mondja az Efézusiakhoz írott levél 5. fejezet 14. versében, annak okáért serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és akkor felragyog te néked a Krisztus. Vagyis amiről Ézsaiás beszél a bevezető szövegünkben, kelj fel, világosodjál, ugyanezt mondja Pál is. Serkenj fel, támadj fel, ébredj fel végre, és ha ezt megteszed, ezt a lépést, akkor felragyog te néked a Krisztus a szívedben, ahogy Péter apostol megfogalmazza. A szívedben fog feltámadni a ma fényes és hajnal csillag. A Jézussal való élő közösség által lehet miénk ez az isteni világosság. Krisztusnak kell élni benned, és akkor majd te is a világosságban jársz, amint ő maga a világosságban van. Izraelről egy nagyon szomorú bizonyságot ad a Biblia beszámolója. János evangéliuma 1. fejezetében találjuk ezt a leírást a 9. verstől, hogy az igazi világosság már eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. Az övéi közzé jött, de az övéi nem fogadták be őt. De valakik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. Az szomorú oldala az, hogy egyszer már eljött ez a világosság Jézus személyében. Az emberek közé. Az övéi közé jött akkor is, ott kezdte. Onnan akart kisugározni az egész világra. De az övéi nem fogadták be őt. És az a kérdés, testvéreim, hiszen a múlt az a mi tanulságunkra íratott meg, ahogy Pál fogalmaz, azok számára, akikhez az időknek vége elérkezett, a próféta üzenetén keresztül azt mondja Isten, még egyszer jön a világosság. Jézus Krisztus a mi szívünkben akar feltámadni, testet ölteni, hogy megvalósuljon az, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez akar megvalósulni. De a nagy kérdés az, hogy amikor ez jön, amikor Jézus a te szívedben és az én szívemben fel akar támadni, akkor én megnyitom-e a szívem ajtaját, vagy nem nyitom meg? Befogadom-e őt, vagy nem fogadom be őt? Ez egy nagy kérdés. amikor majd Isten újra a menny világosságával veszi körül a népét úgy, ahogy azt már egyszer megtette. Amikor végre Jézussal olyan bensőséges kapcsolatot akar Isten teremteni velünk, akkor a nagy kérdés, először is készülök-e erre, megteszem-e azt a lépéseket, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor ne váratlanul éljen, és akkor kezdjek el gondolkozni, hogy jaj, lépjek, ne lépjek, mit tegyek, hanem akkor már, mint ahogy az adventvárással kapcsolatban is elmondja a Biblia, hogy lesznek olyanok, akik kitárt karral azt mondják, ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk. Tele lelkesedéssel, boldogsággal, hogy végre beteljesedett. Míg mások pedig elzárkóznak, menekülnek, vajon hogyan fogadjuk mi azt a világosságot, aminek a hatásán belül Jézus a mi életünk urává akar lenni? Ennek a mai üzenetnek ez a nagy kérdése. Ézsaiás éppen ezért mondja, mint egy felszólító isteni parancsot: kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Milyen csodálatos volna, ha a Jézusi jellem, a Jézusi természet végre kisugározna a mi életünkből. Erre akar Isten ösztökélni bennünket. Erre akar biztatni bennünket, hogy ezen az úton induljunk el. És a következő témában már arról szeretnék szólni, ha valaki megnyitotta a szívét, akkor az hatalmat kap ahhoz, hogy Isten fiaivá legyen. És a nagy kérdés, testvérem, hogy van-e olyan bizonyosságod, hogy te már Isten gyermeke vagy? Milyen bizonyosságod van belül a lelkedben? A szolgaság bizonyossága, vagy a fiúság bizonyossága? Na, erről fog a következő témánk szólni. A Jóisten segítsen, hogy engedjük, hogy a lelkünkben a Szentlélek tudjon munkálkodni, és magához mindig közelebb és közelebb vezetni. Amen.